Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. A miskolci bombázásra emlékeztek délelőtt. Együttműködik a Tokajhegyalja Egyetem és Szlovákia harmadik legnagyobb felsőoktatási intézménye. Június 20-án nyit a Strand 60-ban. Ezek mai műsorunk főpírei, tartsanak velünk! Miskolc délelőtt adózott a második világháborús bombatámadások helyi áldozatainak emléke előtt. 1944. június 2-án érte Miskolcot a második világháború legpusztítóbb légitámadása, amely során a szövetséges bombázók a katonai és vasúti célpontok mellett rengeteg civil áldozatot is követeltek. Az emlékezők a Miskolc belvárosi Nagyboldogasszony görög katolikus székesegyház mellett található kopjafánál gyűltek össze, ahol Javicki Ferenc plébános végzett panahidát a 206 elhunyt emlékére. A kegyelet és az emlékezés virágai Tóth Szántai József polgármester és Nagy Boglárka a város ajegyzője helyezte el az emlékműnél. A 82 évvel ezelőtti bombázások következményeiről Szolyák Péter, a Herman Ottó Múzeum igazgatója nyilatkozott rádiónknak.
Mai napon egy Magyarország és Miskolc történetében is rendkívül tragikus eseményre emlékezünk. Ez nem más, mint 1944. június 2-án az a bombázás, amihez fogható talán a második világháborúban Miskolc nem is szenvedett el, bár kétségtelen, hogy augusztusban és szeptemberben újabb bombázásokra került sor, de ez a június 2-ai, ez mértékében, áldozataiban, ez kétségtelenül rendkívül említésre méltó, hiszen 100 B-17-es és B-24-es nehéz bombázó támadta ekkor Miskolcot egészen a Tiszai pályaudvartól a Piac térig, a Vásárcsarnokig, a mostani megemlékező helyig, gyakorlatilag ugye itt a görögkatolikus templom mellett terjedt ennek a területe. Gyújtóbombákat és rombolóbombákat szállítottak ezek a gépek, és gyakorlatilag semmilyen ellenállással nem találkoztak, tehát se légvédelmi tűzzel, se vadászgépekkel. A szövetségesek részéről ezek a bombázók, ezek Foggia környékéről, tehát olaszországi támaszpontról indultak, és hát nagyon nagy károkat okoztak épületekben is. Ha jól emlékszem, körülbelül 160 épület összeomlott, és legalább 600 megrongálódott. Az áldozatok számát pedig szintén több százra lehet tenni. 420 körül van azoknak a száma, akik megsebesültek, és 206 halálos áldozat volt, civil és katonai áldozatok egyaránt, ami különös említésre méltó, hogy a 14 év alattiak aránya az áldozatok között az meglehetősen nagy volt, tehát emiatt is rendkívül tragikus ez a nap. Délelőtt 10 órakor kezdődtek a bombázások, és három hullámban zajlottak azon a napon is, illetve hát talán említettem már, hogy augusztusban és szeptemberben ugye újabb bombázásokra került sor, azoknál már nem volt ennyi áldozat, de hát nyilván egyetlen ember élete is mindent, és nagyon sokat számít.
Apró Sándor miskolci lakos visszaemlékezését olvastam, akinek nagyon jó helytörténeti munkája van Miskolcról is. Ő azt mondta, hogy a miskolciak valamilyen szinten számítottak már a bombázásra, mert előtte több várost is már az amerikaiak megtámadtak.
Hát igen, de az ellenállás mégiscsak azt mutatja, ugye, hogy katonailag ezek szerint nem sikerült felkészülni kellőképpen, és hát ezt a rombolás mértéke is mutatja. Gyakorlatilag óriási a terület, illetve a pusztulás is, amit érintett. Az áldozatokat egyébként néhány nappal később a tetemvári piac téren ravatalozták föl, és hát attól függően, hogy civil vagy katonai áldozatokról volt szó, köztemetőben, illetve hősök temetőjében helyezték örök nyugalomra.
Tóth Szántai József Miskolc polgármestere családi érintettségéről beszélt.
Nekem a családom az anyai ágon tőzsgyökeres miskolci, több száz éve ebben a városban élnek, és a Martin kertvárosban élt a család a háború idején. Édesanyám 1937-ben született, tehát a bombázás idején 7 éves volt, de ugye akkor, mint a régi nagy családok esetében, mint az orgonasípok, úgy nőttek a gyerekek, tehát voltak tőle kisebbek is, de voltak 10-12 éves nővérei is. És ugye a támadás, hogyha én jól tudom, akkor a Tiszai pályaudvart célozta meg, és aztán nyilván nem voltak olyan pontos lehetőségek a bombázásra, és hát szórt gyakorlatilag arra a környékre. És ugye ahogy a család ezt megtudta, nyilván a gyerekek kíváncsiságból szaladtak ki és megnézték, hogy mi történt. A felnőttek pedig, a nagyszüleim pedig azért, mert segíteni szerettek volna azoknak, akiket valamilyen támadásért. És hogy milyen erősek ezek a képek, hogy nagyon sokat meséltek utána édesanyám és a nagybátyáim és a nagynéneim arról, hogy mit tapasztaltak. Nagyon megrázott mindenkit, és nyilván egy 7 éves gyerekbe egy ilyen szörnyűség, ez mélyen beleég. Én nagyon bízom benne, hogy a mai gyerekeknek és a mai miskolciaknak soha nem kell ilyen helyzettel találkozni.
Együttműködési megállapodás kötött a Tokaj-Hegyalja Egyetem Szlovákia harmadik legnagyobb felsőoktatási intézményével, az Eperjesi Egyetemmel. Professzor dr. Kéri Szabolcs és professzor dr. Kónya Péter rektorok a napokban egy szerződés aláírásával nyitották meg az intézményes lehetőséget kutatóik és oktatóik előtt közös projektek indítására, hallgatók cseréjére és közös fejlesztésekre. Az 5 évvel ezelőtt alapított Tokaj-Hegyalja Egyetem nemzetközi kapcsolatrendszere jelenleg már Európa és Ázsia 19 országának több mint 40 intézményére terjed ki. A Tokaji márka nemzetközi ismertsége különösen értékessé teszi a Tokaj-Hegyalja Egyetemmel való szoros partnerséget a világban működő neves szőlészet-borászatot oktató felsőoktatási intézmények számára. Hatvanban június 20-án nyit a strandfürdő, az árak változatlanok, a szolgáltatások pedig bővülnek. Az úsznivágyókat reggel 6-tól 9 óráig várják, a strandolókat pedig onnantól egészen este 7-ig. A részletekről Szegedi Zoltánt, a strand ágazatvezetőjét tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
A nyitásunk az mindig az iskola szünet kezdetéhez van kötve. A tavalyi évünk átlagosnak mondható, se nem volt rendkívül rossz a forgalom tekintetében, illetve se nem volt rendkívül jó, tényleg egy átlagosnak mondható. Hőségriasztások is voltak, a tavaly előtthöz képest kevesebb, emiatt mondom, hogy a látogatottságunk, mert a harmadfokú hőségriasztás van, amit a országos tisztifőorvos rendel el, akkor a strandunk egy óráig van nyitva, és ez tavaly előtt elégedettek vagyunk abszolút a forgalommal.
Teljesen elégedettek vagytok. Szolgáltatások tekintetében azért tavaly gazdagodtatok.
Így van, bízunk benne, hogy idén is, illetve folyamatban vannak, minden évben folyamatban vannak új jelentkezők, hogy egy kicsit színesítsük a alap szortimentünket. Ugye alapból van több büfénk, akik már évek óta fix, és minden évben igyekszünk találni, illetve meg is keresnek minket mindenféle érdekességgel, valamikor összejön, valamikor nem, idén is terve van, hogy szélesítsük egy kicsit, színesítsük a repertoárt a vendéglátók terén.
Mondtad, hogy az iskolai szünetnek a időzítéséhez van időzítve a nyitás. Miért?
Ennek földrajzi oka van, illetve a létszám miatt, hogy ugye az Uszoda, azt mindenki tudja, hogy bent van a város szívében, a Hajós Alfréd utcában, a strand pedig jóval kijebb újhat van a Teleki úton, és nekünk a személyzet és minden technikai dologgal ki kell költöznünk a nyári időszakban, amit már el is kezdtünk nyilván időben, de a létszámunk, az állandó állományunk nem teszi lehetővé, hogy korábban nyissunk. Nyilván nyáron kiegészülnek, csak mindenki így időzíti a szabadságokat, tehát akiket bebírunk hívni időszakosan a nyári szünetre, nagyjából így ér rá mindenki, ennyi a oka. Jellemzően, amit tapasztalok, nagyon sok uszodába járok, hogy azok a strandok tudnak részben, és ők sem egészben megnyitni, ahol egy helyen van, az uszoda és a strand. Legutoljára pont Egerben láttam, hogy már május 1-én ők kinyitottak, de nem teljes kapacitásra, a legjobb tudomásom szerint. Ez évek óta így van már 60-ban, hogy a iskolai szünethez van igazítva.
Akkor nézzük meg, hogy idén pontosan azt a dátumot, amikor reggel kinyitott a
strand kapuja. Június 20, szombat, reggel 6 órától várjuk az úszókat, és 9 órától várjuk a strandolni vágyókat. Este 7-ig vagyunk nyitva. Nagyon nagy igény van, tehát tényleg várják az emberek azért ezt a 20-át, tehát nagyon, nagyon klassz megnyitni, mert nagyon klassz létszámunk van ilyenkor. Harmadfokú hőségriasztás esetén van a strand nyitva, önkormányzat részéről, hogy egy órával tovább lehessünk nyitva, hogy még akkor bérjenek hűselni az emberek.
Több turistautat is felújítanak országszerte a Magyar Természetjáró Szövetség pályázatának köszönhetően. A program célja, hogy a jelzések biztonságosan és jól követhetően vezessék a kirándulókat a legnépszerűbb útvonalakon. A fejlesztésekből a zempléni régió sem marad ki, a térségben több túraútvonal jelzése megújul a következő időszakban. Makár Rihárd elnökségi tagot hallják.
Előnyt élveznek az olyanok, amik egyáltalán ebbe a 2015-től létező jelzésfestési pályázatrendszerben egyáltalán nem voltak felújítva, ilyenek is vannak még sajnos, és ezen felül meg érkeznek be a túrázók felől is jelzések, hogy mely útszakaszok azok, amik olyan szempontból nehezen járhatók, tehát itt most nem a fakidőlésekről, meg ilyesmiről beszélünk, mert ez nem a mi részünk, tehát mi csak a jelzésekről gondoskodunk, tehát hogy mondjuk lehet, hogy kidőltek a fák, amivel együtt a jelzés is kidőlt, és akkor ott hosszú szakaszon a túrázó nem tud tájékozódni, tehát nem tudja pontosan, tehát ezek a hiba jegyzékek úgymond beérkeznek az MTS felé, és ők ezt jelzik felénk, hogy a mi területünkön milyen ilyen utak vannak, tehát ez évben is fogunk ilyeneket festeni. Illetve több helyen van, hogy úgymond alakítjuk át a turista jelzésnek a rendszerét, ezt nem azért, mert most úgy döntöttünk, hogy ez más színben jobb fog kinézni, hanem van egy MS szabvány, ami alapján ezeket módosítjuk, tehát a régi dolgokat, mert az MS szabvány egy új, ez egy, az elmúlt 5 évben jött ki, tehát ez alapján kell módosítani, tehát amikor egy útvonalat felújítunk, akkor meg kell nézni, hogy ez megfelel ennek az MS szabványnak, és hogyha nem, akkor ott átalakítjuk. Egy ilyen átalakítás kezdődött el a bükkaljai részen, aminek a festését tavaly elkezdtük Szomójától Bogácson át Cserépvárajáig, de még mindkét irányba maradtak ki részek, tehát így Szomójától Heves megye felé fogunk idén festeni, illetve Cserépvárajától, hát ott a Dobirét fele fog tovább menni a festés, és ezzel úgymond azt a rendszert ott be fogjuk fejezni. Idén a legnagyobb rész, az szerintem a zempléni rész lesz, ott van egy régóta fennmaradó adóságunk, a Pusztafalu környéke, ahol nagyon sok turistajelzés van, sok olyan, amit nem is általunk lettek festve, és különböző jelzési képek vannak elhelyezve, ami aztán tényleg nem szabványos, és akkor ezeket az utakat átnéztük, hogy ebből mi az, ami tényleg jól járható, szép is, tehát érdemes oda menni. Ezeket új jelzésképpel, de ezeket fel fogjuk itt újítani. Tehát mondom, a legnagyobb munkánk itt lesz, illetve Sátoralja új helyen, hogy elkészült a híd, az összetartozás hídja, tehát illetve a Sátoralja Újhely várára se vezet turistaút, tehát ezt mind a két dolgot próbáljuk bekapcsolni a turistajelzés hálózatba is, hiszen nagyon sokan érkeznek ide, és nem csak kirándulók, hanem így a turistáknak is akkor utána lesz egy további útvonal az ottani attrakció megnézése után.
Végül az időjárásról. Holnap is sokat süt a nap, de nyugat felől egyre több felhő érkezik, többfelé valószínű zápor, zivatar és felélénkül a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 12-13, napközben 25-26 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 2-án kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Gyermekélményvilág kialakítását tervezik az Egri strandon. A komplex alapprogram alkalmazásának jó gyakorlatai az Egymiben címmel tartottak szakmai konferenciát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Színes programokkal várta az érdeklődőket az első Gömöri Kulturális Fesztivál Putnokon. Ezek mai adásunk főbb témái.
Kora esti hírmondó.
Ahogyan arról már korábban is szó volt, 1,8 milliárd forintból újulhat meg hamarosan az Egri strand, a fejlesztésre a következő két évben kerülhet sor. A főbb elemek között szerepel a fürdőház és az élménymedencék felújítása, valamint új öltözők is épülhetnek. A projekt előkészítési munkái már elkezdődtek, számolt be Vámos Zoltán, az Eger Termál Kft. Ügyvezetője, aki elmondta, hogyan tervezik a fürdőház átalakítását.
Az egyik központi elem a fürdőháznak az átalakítása, oda be van tervezve egy olyan fedett gyermek élményvilágnak a megvalósítása, ami nagyon-nagyon hiányzik a strandról. Többek között mondjuk azokra az átmeneti időszakokra, amikor mondjuk kint nem éppen megfelelő a hőmérséklet, de egy ilyen benti rész üzemeltetése lehetővé tenni a családoknak, hogy akkor is bejöjjönek, itt töltsék a szabadidőt, illetve hát a másik nagy dolog az, hogy szezonon kívüli üzemeltetést is lehetővé tenne, mert általában az a jellemző, hogy szezonban a családosok jönnek, szezonon kívüli részben pedig zömmel inkább az idősebb, a szenior korosztály, akit tudunk fogadni, természetesen a hétvégék kivételével, mert akkor felkeresnek minket a családosok is. Úgyhogy itt egyrészt minőségi színvonalat szeretnénk javítani, másrészt pedig ezt a szolgáltatási palettát növelni, és mivel nagyon-nagyon kedvező helyzetben van az Egri strand, Eger kellős közepén, egy olyan turisztikai destináció kellős közepén, ami rengeteg élményt tud jelen pillanatban is adni, így értelemszerűen egy ilyen minőségi fejlesztés további idegenforgalom növekedést hozhat.
Szakmai konferenciát rendeztek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem liceumában, melyen néhány jó gyakorlat bemutatásával szemléltették, hogy a komplex alapprogram tanítási-tanulási stratégiája hogyan alkalmazható az egységes gyógypedagógiai módszertani intézményekben. A konferencián elméleti előadást tartott az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai karának gyógypedagógiai intézetének igazgatója, egyetemi docense dr. Révész Kiszela Kinga. Előadásában kitért arra is, hogy a gyógypedagógiában hogyan lehet a komplex alapprogramot alkalmazni. Ezt követően négy intézmény igazgatói beszámoltak arról, mely szakterületen milyen elemeit alkalmazták a komplex alapprogramnak. Végül pedig szekciókban szakmai kérdésekre kaphattak válaszokat, illetve területileg kisebb hálózatba rendezték a helyi intézményeket, tájékoztatta rádiónkat Zentai Péterné, a komplex alapprogram országos központ szakmai munkatársa.
A komplex alapprogram az egy országos lefedettségű tanítási-tanulási stratégia, már 2016-ban kezdődött a kidolgozása, és 2018 óta része a magyar köznevelésnek, közoktatásnak, és a komplex alapprogramot, mint módszertant, mint tanulási-tanítási stratégiát az intézmények országos hálózatban már alkalmazzák 2018 óta. Ez egy bővülő hálózat, egyre több intézmény vezeti be ezt a módszertant tulajdonképpen, és a mai konferenciánknak az a célja, hogy az EGMIC-ben, vagyis az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményekben hogyan lehet a komplex alapprogramnak a módszertanát átültetni. Maga a komplex alapprogram az nem EGMIC-re, gyógypedagógiai intézményekre készült, illetve a kollégák a fejlesztés nem ezekre az intézményekre dolgozták ki 2018-ban, de ahogy az évek teltek, azok az elgondolások, azok a stratégiák, módszertan, differenciálás, egyéni bánásmód, mód, azok az elvek, bizonyos elemei a programnak nagyon szépen átültethetők ezekbe az egymékbe, a gyógypedagógiai intézményekbe, amelyek speciális módszertannal dolgoznak. Erre maguk ezek az intézmények, az egymék jöttek rá, hogy így mondjam, egyre többen kezdték el a mi képzéseinket elvégezni, és alkalmazzák. És a mai konferenciát már az első konferencián, de hagyományteremtő szándékkal rendeztük, hogy bemutassák azokat az úgynevezett jó gyakorlatokat, tehát alkalmazási módszertanokat, ahogyan ők a komplex alapprogrammal dolgoznak a saját szakterületükön. A komplex alapprogram életében, tehát mint országos központ iroda életében mindenképpen nagy kihívás, hogy amely program ugye eredetileg nem az egymikre készült, nem a gyógypedagógusoknak, de kidolgozzuk ennek a módszertanát, és őket szakmailag támogatni. Tehát nekünk ez most a központi iroda szervezésének az szakmailag egy kihívás, hogy hogyan tudjuk szakmailag segíteni ezeket az intézményeket, és egyébként pedig a kapott alkalmazó intézményeknek már van egy hálózat, a Kapocs és Élménysuli hálózat, ebbe országosan számos iskola benne van, és az egymiket szeretnénk szintén egy ilyen, a saját maguk szakmai speciális területük alapján szintén egy hálózatba rendezni. Tehát a mi életünkben ez az újdonság, hogy hogyan tudjuk őket szakmailag összefogni. Az egymik életében pedig, mint minden innováció, mint minden módszert annak a bevezetése, az helyi szinten szintén kihívást jelent. Tehát, hogy hogyan tudják megváltoztatni az egyéni bánásmódnak a módszertanát, vagy hogyan tudják, milyen elemeket tudnak ebből a komplex alapprogramból a saját intézményükbe integrálni.
Színes programokkal várta az érdeklődőket az első gömöri kulturális fesztivál Putnokon. A részletekről Tamás Barnabást, a város polgármesterét hallják.
Reggel azért esett az eső, most néha cseperek, de azért nagyjából jó időnk lett, tehát a főzésre alkalmas, nincs nagy meleg, rengeteg gyerek van, hiszen ez azon kívül a gasztronómiáról, azon kívül a gyerekekről is szól. Tehát itt most fellépnek a óvodások, iskolások, és rengetegen vagyunk, hát én úgy gondolom, hogy ez egy óriási nagy dolog. Valamint majd most kezdődik az ételeknek a zsűrizése, és hát ugye azért eljött hozzánk a Bomber Frigyes, azért a séfek séfében ismert, valamint a mi két séfünk, a két fiú lesz a segédje, akik a konyhán ugye a mi séfjeink. Bízom benne, hogy jó kajákat főznek, hiszen most körüljártuk, itt 21 főzőhely van, és a 21-ben mindenütt valami kuriózum készül, mindenütt nagyon jók az ízek, az illatok. Bízom benne, hogy jól érezzük majd itt magunkat továbbra is, valamint a délután is az idő kegyes lesz hozzánk, és ki fog tartani. Most a gyerekeknek készítettek spagettit, bolonyait, hogy ők is tudjanak enni, a fellépő gyerekek valami csokoládét kapnak. Hát érezzük jó munkat. Ez egy ilyen gömöri kultúrás fesztivál, ami ezentúl nem fog elmaradni, soha, így gyereknappal egybekötve, és jól érzik magukat. Rengeteg játék van, játszhatnak. Hát most az idő egy kicsit lehetett volna jobb is, de hát most ilyen az idő, ezt kell elfogadni, a Jóisten így akarta, és biztos vagyok benne, hogy jó lesz, hiszen én úgy gondolom, hogy az ilyen rendezvényekre azért van szükség, mert itt mindenki megtalálhatja a neki eső olyan úgymond kikínált lehetőségeket, valamint a főzés az mindig, az étel mindig összetartja az embereket. Mindenki jobbat akar főzni, mint a másik, de mindenki érdekes módon megkóstolja a másik által készített ételeket. Ez olyan, mint a pálinka. Az övé a legjobb mindig. Itt is legyen így, legyen az övé, fogjon el, érezzék jól magukat. Én gondolom, hogy ez egy olyan indítása volt ennek a gasztronómiának, hogy jövőre is meg fogjuk csinálni.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Legyetek Krisztus szeretetének tanúi, szólította fel 14. Leó pápa a katolikus karizmatikus megújulás tagjait hétvégén, amikor fogadta őket. Az eseményen több ezer világi hívő, pap és szerzetes vett részt a világ 5 földrészének mintegy 50 országából. A katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálata céljai közé tartozik a Szentlélekben való keresztség előmozdítása az egyház tagjainak körében, Krisztus teste egységének előmozdítása, valamint a szegények, a legnagyobb testi-lelki szükséget szenvedők szolgálata, írja róluk a Magyar Kurír. Ternyák Csaba érsek június 20-án délelőtt 10 órakor Vukas Bernard Urichot pappá szenteli az Egri Bazilikában. Az egyházmegyei hírek a hagyományoknak megfelelően bemutatta a szentelés előtt álló diakónust. 35 éves vagyok, Lengyelországból származom, mondta. Krakóban születtem, katolikus hadgyermekes családban nevelkedtem, 4 bátyám és 1 húgom van, jelenleg 2 bátyámnak van családja és gyermeke, a többiek egyedülállók. Az édesapám villanyszerelő volt, súlyos betegség után 2016-ban elhunyt. Az édesanyám szakácsnő, de keveset dolgozott, mert inkább a családdal, a gyerekek nevelésével foglalkozott. Jelenleg már nyugdíjas. Szülővárosomban végeztem általános és középiskolai tanulmányaimat. Szakközépiskolában szereztem érettségi bizonyítványt, és a villanyszerelő szakmát is megtanultam. Közel 5 évig a Krakói Műszaki Egyetemre jártam, energetikus mérnök, magyarul úgy mondanánk villamosmérnök lettem. Utána másfél évig egy energetikai cégnél dolgoztam. Az általános iskola évei alatt aktívan vettem részt a plébániai életben, szolgáltam, mint minisztráns, majd mint lektor. A plébáni egyik közösségének is tagja voltam. Ebben az időben a papi hivatás gondolata megfogalmazódott bennem, de ez a terveimbe még nem fért be. Ráadásul akkoriban hitbeli válságon mentem keresztül a bűneim és édesapám betegsége miatt, ezért hatékonyan elnyomtam ezt a gondolatot. A kapcsolatom Istennel teljesen tönkrement és megszűnt. Most már világosan látom, hogy Isten mindig keresett engem. Amikor egyetemre jártam, a plébánián volt egy koncert, ahol az egyik zenész a saját életének tapasztalatairól beszélt. Ez nagyon megérintett engem, mert láttam, mennyire szenvedett attól, hogy nincs élő kapcsolata Istennel. Ezután elkezdtem a neokatekumenális út katekéziseire járni. 2015-től a közösség tagja vagyok, s újra felfedeztem Isten szeretetét, majd hivatásomat is. 2017-ben küldtek Magyarországra, ahol az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendéke lettem. Első évben csak a magyar nyelvvel ismerkedtem, majd az Egri Hittudományi Főiskolán kezdtem el tanulni. A városban az Adgentes missziós közösségbe járok, amely a neokatekumenális úthoz tartozik. 2 missziós évet a Budapest törökőri Lizsői Szent Teréz plébánián töltöttem, ahol gyakorlati tapasztalatokra tettem szert. Tavaly június 21-én Ternyák Csaba érsek úr diakónussá szentelt, diakónusi gyakorlatomat a Diósgyőri plébánián töltöttem. Papi elmondatom, a szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a fiát bűneinkért engesztelésül. Az idézet János evangéliumából való. Ez tehát Lukasz Bernard Urich jelmondata, akit Ternyák Csaba egri érsek június 20-án 10 órakor szentel majd pappá az Egri Bazilikában. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 2026-ban is hív minden magyar közösséget a Kárpát-medencében és azon is túl, hogy harangzúgással és közös imával emlékezzünk a trianoni békediktátum 106. évfordulóján. Június 4-én 16 óra 30 perckor imádkozzunk együtt a magyarság lelki egységéért, keresztény hitünk megerősödéséért és a békéért, és szólaltassuk meg a templomok harangjait minél több magyar településen, buzdítanak üzenetükben. Hegerbe látogat Böjte Csaba Ferences szerzetes, június 7-én vasárnap este 6:30 szentmisét mutat be a bazilikában. Másnap, június 8-án hétfőn pedig a Servita templomban 17 óra 30 perces kezdettel. Június 14-én vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus szíve templomban. Az ünnepi szentmisek körmenettel 10 órakor kezdődik. Főcelebránsa Szántó József Jászberényi főesperes, a templom építő apát plébánosa aranymisés atya lesz. Június 20-án lesz a múzeumok éjszakája, amelyre az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont is programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap 20 órától, a tárlatvezetés orgona koncerttel kezdődik majd. A Bélapát falvai Cisztercia apátság és regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Ez a program is koncerttel kezdődik, az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zeneiskolája. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető, 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra indulással. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lesznek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges a palotában, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes számon. Az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116-30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvényen szerepelnek szentmiség, előadások, tanúságtételek, kis csoportos beszélgetések, szentségimádások, koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az online regisztráció tart, az első 800, aki így jelentkezik, idén is egy szalókos pólót kap ajándékba, ez már hagyomány. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is keres az idei találkozóra. Feladatok, amikben számítanak rájuk, regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást, ha arra szüksége van valakinek. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Verses zenés barangolást szerveznek Erdélybe Böjte Csaba Ferences szerzetessel Miskolcról, a versbarátok köre. Június 24-én lesz az indulás, majd reggel 7 órakor, és aztán a résztvevők meglátogatják Nagyváradot, Kolozsvárt például. Helyszín lesz Torockó, Dés, Maroshévíz, Borszék, az Esztenástető, Csíksomjó, Csíkszereda. Az indulás hazafelé majd június 28-án vasárnap reggel 6 órakor következik el. A megannyi program utána Keresdi kastély megtekintés lesz az a pont, ahol a résztvevők búcsút vesznek Csaba testvértől és hazaindulnak Miskolcra. Jelentkezés és információ dr. Hortai Ritánál, az e-mail cím versalap22@gmail.com, a telefonszám pedig 30-as 24 95 637. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozók a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány az Erdélyi Ferences rendtartománnyal együtt szervezi Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négy napos esemény helyszíne a Szeged Alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina Iskola Központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A program kínálat ennek megfelelően sokszínű. A szentségimádás, zsolozsma, szentmise és gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést. Ugyanakkor interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgető sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és torony túrák is várják a résztvevőket, és a bátrabbak a város misszió során Szeged utcáin is megélhetik hitüket. A Ferences Fesztivál azonban nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál. A szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházzal és táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja maga számára leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Buonarges zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el a Gregorián énekek mellett. Mindez tehát Szegeden július 16-a és 19-e között. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de az utóbbi években elterjedtek az okos eszközök, és ehhez a mi fejlesztésünk is felzárkózott. Egy mobil alkalmazás több mindenre lehetőséget ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot is, és közvetlenül csatlakozhatnak rádiónk közösségi média felületeihez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Drimba Miranda és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
sportja.
Tulajdonosi döntés következtében a következő bajnok idénytől már nem Fizliga lesz az NB1-es bajnokság hivatalos elnevezése. Kazincbarcika önkormányzata idén is összesen 20 millió forintot biztosít a helyi civil és sportélet támogatására. Egésznapos programmal ünnepelte a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium, hogy 50 évvel ezelőtt indult el az intézményben a testnevelés tagozat. Harmadik alkalommal rendezett röplabda kupát az Irinyi János Technikum a Mozdulj Debrecen program sorozat részeként. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Tulajdonosi döntés következtében a következő bajnoki idénytől már nem Fizliga lesz az NB1-es bajnokság hivatalos elnevezése, adta hírul az MLS. Az MLS által 2025-ben az első osztályú magyar labdarúgó bajnokság névszponzorára kiírt tender győztese az OTP Bank volt. Az MLS és az OTP között létrejött megállapodás alapján a tender győztesének jogosultsága a bajnokság hivatalos nevének meghatározása. Az NB1-es bajnokság új elnevezéséről megkezdődtek az egyeztetések. Kazincbarcika önkormányzata idén is összesen 20 millió forintot biztosít a helyi civil és sportélet támogatására. 10 millió forintot a civil szervezetek, további 10 milliót pedig a sportegyesületek között osztanak szét. Kovács László sporttanácsadót hallják.
Sok minden kritérium van számításban, többek között az, hogy milyen tartalmas, mennyire egészíti ki a város programjait, mennyire nagy tömeget mozgat meg, illetve az, hogy milyen módon rendelkezik az az adott egyesület, illetve alapítvány. Mindent figyelembe véve én úgy gondolom, hogy tartalmas pályázatok érkeztek be, tovább fogják színesíteni városi élet mind sportoldalról, mind pedig civil életről. Azt kell, hogy mondjam, hogy együttműködő szervezetekről van szó. Voltak hagyományteremtő szervezetek, akik sok éve szinte azt mondom, hogy szokásos programokat adtak be, de mindig megjelennek újak, és hát őszinte várakozással tekintünk a programok elé.
Kazincbarcika önkormányzata minden évben pályázati úton segíti a városban működő civil szervezetek és sportegyesületek munkáját. A 2026-os kiírásra idén is jelentős számú pályázat érkezett. A civil szférából 29, míg a sportegyesületektől 11 pályázatot nyújtottak be. A támogatások jelentős részét programok megvalósítására fordíthatják a szervezetek, kisebb arányban pedig működési költségeikhez járul hozzá az önkormányzat. A támogatási rendszer hosszú évek óta működik Kazincbarcikán, és a városvezetés szerint a helyi közösségi élet egyik alapját jelenti. A civil és sportegyesületek nem csak programokat szerveznek, hanem aktívan hozzájárulnak a város közösségének építéséhez is. A támogatási összegeket a szervezetek 2026-ban használhatják fel, elsősorban rendezvények, közösségi programok és sportesemények megvalósítására. A döntés alapján a támogatások jelentős részéről határozott a bizottság. A sportkeret egy részét a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan tartalékként kezelik. A városvezetés a jövőben még szorosabb együttműködésre törekszik a civil és sportközösségekkel. Ennek részeként találkozó sorozatot indítanak, amelynek során nem csak a szervezetek vezetőivel, hanem a tagsággal is egyeztetnek. Szitka Péter polgármester a pályázatok értékelése kapcsán arról beszélt, hogy évről évre egyre magasabb színvonalú anyagok érkeznek be.
A mai napnak különlegessége az, hogy életre hívtunk gyakorlatilag ebben az évben egy olyan találkozási sorozatot, ahol mind a sportszervezetekkel, mind a civil szervezetekkel külön-külön leülünk, nem csak a vezetőséggel, hanem a tagsággal is, és azokat az igényeket, amelyek működésük, programjuk szervezésében az önkormányzatra vonatkozólag egyfajta támogatási igényt támaszt, azokat átbeszéljük, hogy ezeket milyen feltételek mentén és hogyan tudnánk biztosítani. Itt is megfogalmazom, hogy nem lesz kolbászból a kerítés, de igazából, hogy könnyítsük a szervezetek működését, hogy azt a típusú pezsgét, ami azt gondolom, hogy ennek a városnak az életéhez hozzátartozik, abban szeretnénk segítséget nyújtani az elkövetkezendőkben, és a következő kiírás már ismételten tud olyan változást hozni, ami mind a sportszervezeteknek, mind a civil szervezeteknek egy előnyösebb működést és programszervezést fog előirányozni.
Egésznapos programmal ünnepelte a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium, hogy 50 évvel ezelőtt indult el az intézményben a testnevelés tagozat. A részletekről Páskú Judit igazgatót hallják.
Nagy örömmel számolhatok be róla, hogy most a felvételi időszak végéhez közeledve azt látjuk, hogy nagyon népszerű, továbbra is töretlen az érdeklődés a testnevelési tagozat iránt. A meghirdetett 22 helyre több mint négyszeres a jelentkezés, tehát én úgy gondolom, hogy megint sikerül majd kiválasztani a tehetséges sportolókat.
Az 1921-ben alapított intézményben a 75-76-os tanévben indult el a testnevelés tagozat. Azzal a céllal, hogy iskolai keretek között neveljék a sportolói utánpótlást úgy, hogy a versenyzők fejlesztése mellett aktív életmódra ösztönözzék a nem sportoló diákokat is. A tagozat népszerűsége 50 éve töretlen. Mivel a testnevelés tagozatos diákok egyesületekben sportolnak, a délutáni edzésekre, meccsekre és a hétvégi versenyekre is tekintettel kell lenniük a pedagógusoknak. Mint Pók István munkaközösség vezető elmondta, az elmúlt évtizedekben kialakult a sport és az oktatás közötti egészséges egyensúly.
Nagyon figyelnünk kell arra, hogy azok a gyerekek, akik sportolóvá szeretnének válni, és hogy az ő sport munkájukat megfelelően tudjuk összehangolni az oktatással, azzal, amit nekünk itt az iskolában meg kell, hogy tanítsunk. Úgyhogy ez többnyire sikerül, tehát nyilván figyelnünk kell arra, hogy a gyerekek terhelése az megfelelő legyen, mikor vannak nekik mérkőzéseik, mikor vannak nehezebb edzéseik, mikor tudjuk azokat a dolgokat, amiket viszont mi szeretnénk, azokat behajtani, úgymond rajtuk. Úgyhogy, de ezt már megtanultuk itt a évtizedek alatt itt a Vasváriban, úgyhogy ezt azt hiszem, hogy ebben profik vagyunk.
Megerősítette ezt az egyik legeredményesebb jelenlegi vasváris diák, Várkondi Levente is. A küzdősportokat űző végzős tanuló fiatalkora ellenére már felnőtt világbajnoknak mondhatja magát.
Tavaly évben sikerült három ilyen világcímet szereznem. Varsóban voltam az Európa Openen grappling sportágból, ott második lettem. Aztán szereztem még egy világbajnoki címet Thai box szabályrendszerbe, később és évvégén ilyen kempó szabályrendszerbe kevert szabályrendszerbe is sikerült felnőtt világbajnok lennem.
Vasné Harman Gyöngyi, az Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Sportbizottságának elnöke kiemelte a sport közösségformáló erejét, és azt, hogy későbbi példaképek kerültek ki a vasvári padjaiból. Ilyen példakép dr. Szabó Tünde, aki úszóként ezüstérmet szerzett a 92-es barcelonai olimpián.
Nagyon fontos a támogató közeg egy fiatalnak, és itt a Vasvári Pál gimnáziumban mindent meg tudtak kapni a fiatalok, én is mindent megkaptam, segítettek a tanárok, úgyhogy én mindig örömmel érkezem ide, hiszen nagyon nagy élmény találkozni a még engem is tanító pedagógusokkal, az új tanárokkal, és tényleg hihetetlen az, hogy milyen elkötelezettek, milyen szorgalmasak, milyen segítőkészek most is, és én azt gondolom, hogy így lehet folyamatos megújulással sikeres egy iskola, és a Vasvári Pál iskolába régen is menő volt járni, és most is az.
Harmadik alkalommal rendezett röplabda kupát az Irinyi János Technikum a Mozdulj Debrecen program sorozat részeként. Szilágyi Lászlót, a technikum igazgatóját hallják.
A tanulóknak ez egy projektfeladat, amiben ki tudnak teljesedni, illetve a más iskoláknak a tanulóinak a vendéglátása, a együttlét, a boldogság az iskolánknak nagyon fontos.
A sportesemény különlegessége volt, hogy a verseny lebonyolításában az intézmény sportszervező és sportedző szakos diákjai vettek részt. A kupán a Debreceni Szakképzési Centrum 6 intézményének csapatai mérkőztek meg egymással. A sporteseményt harmadik alkalommal rendezték meg az Irinyi János Technikumban, ahol a diákok minden évben nagy lelkesedéssel várják a megmérettetést. Az intézmény igazgatója szerint a sport nem csak a mozgás miatt fontos, hanem a közösségépítésben és a nevelésben is kiemelt szerepe van. A versenyen a Szakképzési Centrum 6 intézménye vett részt. A csapatok különböző korosztályú diákokból álltak, a szabályok szerint pedig minden csapatban legalább 2 lánynak kellett szerepelnie, és legfeljebb 2 igazolt játékos vehetett részt a mérkőzéseken. Szilágyi Sándort, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatóját hallják.
Egyre több olyan rendezvény versenyt szervezünk, amelyben megteremtjük a lehetőséget ahhoz, hogy a gyerekek mozogjanak. Nagyon fontosnak tartom természetesen a szakmák tanulását is, az iskolapadban a matematika tanulást is, de egy ilyen rendezvény az mindig egy felüdülést hoz a diáknak.
Széles Diana, Debrecen alpolgármestere szerint a Mozdulj Debrecen program egyik legfontosabb eredménye, hogy az iskolák már maguk szervezik a sporteseményeket.
Nagyon szerettük volna a Mozdulj Debrecenen keresztül fellendíteni a szabadidős sportot, és azt a szabadidős sportot, amikor nem a városnak kell mindent szervezni, hanem önszerveződő, öntevékeny csoportok alakulnak ki, akik alulról jövő kezdeményezésként támogatják a Mozdulj Debrecen mozgalmat.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Pioggia sarò e pioggia tu sarai.